Ma eldőlhet, hogy ki lesz az új katolikus egyházfő. A vártnál alacsonyabb 2,8%-os az infláció, 7 éve nem volt ennél kedvezőbb adat. A kormány mindent elkövet a rezsicsökkentés védelmében, új jogkört kaphat az energiahivatal. Az áradások és a belvíz okoz gondot Bihar megyében 15 lakóház víz alá került. A híradót látják, jó estét kívánok! Hívek, turisták és újságírók tömege lepte el a római Szent Péter teret és környékét, megkezdődött ugyanis a pápa választó konklávé. Most élőben kapcsoljuk a helyszínről tudósítónkat, Sárközi Júliát. Szervusz Júlia, mi történik most a Szent Péter téren?
Jó estét kívánunk! A világ szeme és Róma városának a tekintet ezekben a percekben a Sixtus kápolna kéményére szegeződik. Az elsős idő ellenére a római Szent Péter tér teljesen megtelt, tele van emberrel, rómaiak főleg, akik esernyővel a kezükben a Sixtus kápolna kéményét nézik. A téren óriás vásznakat állítottak fel, és azok is a kéményt mutatják. Történelmi pillanat ez a rómaiak számára is. Tudni akarják, hogy milyen színű lesz az a füst, amely ma este elsőként felemelkedik a kéményből. Mi a füstöt 7 óra körül várjuk, de az is lehet, hogy később fog felszárni az első füst. 2005-ben, amikor 16. Benedek megválasztásának volt a konklávéja, akkor a füst az 8 óra után, az első füst az 8 óra után pár perccel emelkedett fel. Nagyon nagy valószínűséggel az első füst színe fekete lesz. Ritka eseménynek számítana az, hogy a 115 pápa választó bíboros rögtön az első szavazás után megválaszza az új egyházfőt. Ha mégis fehér lesz a füstszín, akkor ez azt jelenti, hogy valaki a bíborosok közül meg tudta szerezni a kétharmados többséget, vagyis megkapott 77 szavazatot. De meg kell várnunk a füstszínét, ez fogja közölni velünk az eredményt, mivel a szavazás titkos. A füstöt egyébként színezik, tehát jól fogjuk látni, hogy fehér vagy fekete, ezt ígérte a Vatikán, és a kéményt ki is világították. Ha a füst azonban fekete, ez azt jelenti, hogy a szavazás eredménytelen volt, senkit sem választottak még pápává. Ezután a bíborosok visszatérnek vatikáni szálláshelyükre a Szent Márta házba, és holnap szerdán folytatják a szavazást, délelőtt is és délután is szavaznak a Michelangelo freskói díszítette kápolnában.
Júlia, egyelőre köszönjük, hamarosan kapcsolunk még, de előbb lássuk, hogy mi történt eddig ma. A bíborosok délelőtt 10 órakor a Szent Péter bazilikában szentmisét tartottak az új pápa megválasztásáért. Ez volt a konklávé, vagyis az új pápa megválasztásának nyitánya. A bíborosok egy órával ezelőtt bevonultak a Sixtus kápolnába, ahol letették a titoktartási esküt. A 115 választásra jogosult bíboros, köztük Erdő Péter esztergom budapesti érsek is, még ma megtartja az első szavazást. Sötétedés előtt szállhat fel először a füst a kápolna kéményéből. Ha fehér lesz, sikerült új pápát választani, ha fekete, akkor újabb szavazás lesz. Sárközi Júlia, aki a Szent Péter téren követi az eseményeket, továbbra is itt van velünk. Júlia, a helyszínen mit tapasztalsz? Kit tartanak a legesélyesebbnek a pápa jelöltek közül?
Nagy a várakozás és nagy a találgatás. Róma utcáin azt hallani, hogy az olaszok legszívesebben olasz pápát szeretnének, hiszen 35 év után talán itt az ideje szerintük egy új olasz pápának, a lengyel és a német pápa után. De talán európai lesz, ezt mondják, ismét külföldi, vagy nagy fordulat következik be, és az egyház történetében először latin-amerikai, vagy talán afrikai lesz a pápa, bár a bíborosok azt hangoztatták, hogy nem a nemzetiség, nem a földrész a fontos, hanem a személyiség. Az olasz sajtó találgatásai szerint a legnagyobb, a legszélesebb támogatottságot Angelo Scola, milánói érsek bírja, ő fogja a legtöbb szavazatot kapni az olasz sajtó szerint az első szavazási körben körülbelül 50 szavazatot. Őt nem csak az olasz bíborosok, hanem a külföldiek is támogatnák. Nagy vetélytársa a braziliai érsek, Odilo Scherer, a világ legnagyobb egyházmegyéjének, a braziliai São Paulo-nak a vezetője, az érseke. Emellett az észak-amerikai bíborosok is erős csoportot alkotnak, hallani a New York érsek, pápa jelöltségéről, a bostoni érsekről, de hogyha egyetlen egy nagy esélye sem tudja megszerezni a kétharmados többséget, vagyis 77 szavazatot, és a szavazás szerdán és csütörtökön is folytatódik, akkor kompromisszumos megoldásról is hallani, vagyis arról, hogy újabb jelöltek kerülnek előtérbe, és ezek között Christoph Schönborn bécsi érsek és Erdő Péter esztergom budapesti érsek neve is szerepel.
Sárközi Júlia, köszönjük szépen! A köztársaság elnök bízik abban, hogy kétnapos berlini tárgyalásaival sikerült segítenie a magyar alkotmányozással kapcsolatos vélemény különbségek tisztázásában, mondta Áder János azután, hogy a német fővárosban találkozott Guido Westerwelle német külügyminiszterrel és Angela Merkellel. A német kormány szóvivője szerint a kancellár bírálta a találkozón az alkotmánymódosítást. Emellett azt kérte Áder Jánostól, hogy Magyarország nagyobb figyelmet szenteljen a kiszámíthatóbb gazdasági környezetre, mert a jogszabályok viszonylag gyakori változása nem teszi a német cégek számára feltétlenül kiszámíthatóvá a magyar gazdaságot. Az elemzők által a vártnál is alacsonyabb 2,8% volt februárban az infláció, ennél kedvezőbb adat utoljára 7 évvel ezelőtt volt. A Központi Statisztikai Hivatal szerint főként a januártól érvényes 10%-os rezsicsökkentéssel magyarázható az alacsony infláció. Márciusban tovább lassulhat a pénzromlás üteme, akkor ugyanis már a távhűdíjak 10%-os csökkentése is megjelenik a számlákon.
Utoljára 2006-ban és 2009-ben volt ilyen kedvező az infláció értékelés most februárban.
A Híradónak nyilatkozó szakember szerint 2006-ban az áfa mérséklése, 2009-ben pedig a gazdasági válság miatt esett 3% alá az infláció. A mostani 2,8%-os mérték főként annak köszönhető, hogy januártól 10%-kal csökkent a villany, a gáz és a távfő ára.
Az utóbbinak az adata az majd a márciusi inflációs adatokban is szerepet fog játszani, tehát lehet, hogy a következő havi infláció is kedvezően alakulhat. Emellett azt láthattuk, hogy az élelmiszerek ára sem növekedett, sőt egyes élelmiszerek ára még csökkent is.
Így például februárban már kevesebbet kellett fizetni a sertéshúsért, a tojásért vagy az étolajért, mint egy hónappal korábban. Ugyanakkor drágultak a szeszes italok, a dohánytermékek, elsősorban a jövedéki adó emelése miatt. A 2,8%-os infláció még a 3%-os jegybanki célnál is alacsonyabb. A századvég elemzője szerint az alacsony infláció több előnnyel is járhat.
Az alacsony infláció kedvező hatást gyakorol a reálbéreknek az alakulására, ami nyilván a fogyasztást érdemben emelheti. Így egy gazdaság ösztönző hatása lehet. Emellett pedig a kamatok is csökkenhetnek, a forint kamatok csökkenhetnek az alacsony infláció miatt, ami szintén jótékony hatást fejthet ki a gazdasági növekedés alakulására.
A kedvező inflációs adatok ellenére a forint árfolyama napközben esett. Délután már 306 forintnál is többet adtak az euróért a bankközi devizapiacon. Legutóbb 2012. májusában volt ilyen az árfolyam. Elemzők szerint a gyengülésnek oka lehet, hogy a friss 2,8%-os inflációs adat láttán olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint a jegybank a vártnál nagyobb ütemben folytathatja az alapkamat csökkentését.
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a Fidesz csütörtökre a rezsicsökkentés védelme érdekében. Rogán Antal azt mondta, az energiahivatalt rendeletalkotási joggal ruháznák fel, ami lehetővé tenné, hogy a hivatal megvédhesse a rezsicsökkentés ügyében hozott döntéseit. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, ha a párt nem kezdeményezne törvénymódosítást, a családoknak visszamenőleg havi 4400 forintot kellene visszafizetni.
Az egyik legkisebb gyerekét viszi orvoshoz, Gesztes Ágnes. Azt mondja, január óta több ezer forinttal csökkent a rezsijük.
Ha ezt most vissza kéne fizetnünk 6 gyerek mellett, az nagyon rosszul érinteni a családot húsvét előtt.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének főtitkára azt kéri a kormánytól, ne hagyja, hogy ismét emelkedjen a rezsi.
Továbbra is álljon ki a családok mellett, és ne hagyja, hogy a családok kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, ahogy egyébként az elmúlt 10 évben voltak.
4400 forintot kellene visszafizetnie.
Rogán Antal megismételte, hogy a családoknak havonta átlagosan 4400 forintot kellene visszafizetniük, ha jogerőre emelkedik az a bírósági ítélet, amely az energiacégeknek adott igazat a rezsicsökkentés ügyében. Csütörtökön rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hogy döntsenek az energiahivatal megerősítéséről, így a rendeleteit nem lehet majd megtámadni a bíróságon.
A magyar családokat konkrét veszély érte, és nekünk az a dolgunk, hogy minden alkalommal az ő oldalukon álljunk. A rezsicsökkentés fontos kérdés. Ezt a magyar emberek támogatják, nem a kormány és nem a Fidesz ügye. Ez a magyar emberek, a magyar családok ügye.
Az országgyűlés már ma sürgősségi eljárásban döntött arról, törvényben tiltja meg, hogy az energiaszolgáltatók a lakosságra hárítsák a rájuk kivetett különadókat, például a közműadót és a tranzakciós illetéket.
Most gyűjtjük azokat az állami eszközöket,
Orbán Viktor az iparkamara évadnyitó rendezvényén azt mondta, az európai versenyképesség egyik fontos eleme lesz, hogy a vállalkozások milyen körülmények között és milyen áron jutnak energiához.
Most a rezsiköltséget kell elrendezni, aztán majd, ha ezen túl vagyunk, és még mindannyian élünk, leginkább én, abban az esetben lehetőség nyílik arra, hogy ráforduljunk arra a kérdésre, hogy akkor hogyan is állunk az energiapiac, energiaipar, magyar vállalkozások teljesítésének, versenyképességének tekintetében.
A tervek szerint folytatódni fog a rezsicsökkentés, a víz, a csatorna és a szemétszállítás díja már nyáron csökkenhet.
Az MSZP támogatja a rezsicsökkentést, de nem azon a demagóg, igazságtalan és a jogállamiságot veszélyeztető módon, ahogyan a kormány azt végrehajtja, mondta Burány Sándor. A szocialista politikus hozzátette, követelik, hogy az Orbán kormány állítsa vissza a 2010-es kormányváltás előtti szintre a rászorulóknak járó, azóta töredékére csökkentett energiaártámogatást. Emellett a párt energiahatékonysági beruházásokra fordítaná az E.ON gázüzletágának megvásárlását. Szánt pénzt.
Az MSZP javaslata az, hogy ezt a 850 milliárd forintot hasznosabb, jobb célokra lehetett volna, illetve kell a jövőben elkölteni. Az a javaslatunk, hogy a rezsicsökkentéseket az energiahatékonysági beruházások felpörgetésével oldjuk meg.
A Munkástanácsok Országos Szövetsége támogatja a rezsicsökkentést. Közleményükben azt kérik, a kormány kövessen el mindent a magyar emberek védelmében, és szabjon gátat a telhetetlen profitszerzésnek. Kulcskérdésnek tartja az alacsony kamatszintet Orbán Viktor. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén a miniszterelnök azt mondta, a jelenlegi 8-10%-os hiteleknél jóval kedvezőbb kölcsönöket kellene elérhetővé tenni a vállalkozások számára. Emellett a kormány a korábban felvett deviza hitelek forint alapú kölcsönre váltását is lehetővé tenni a kis- és középvállalkozások számára.
Annyi, hogy bele akarnék avatkozni a jegybank dolgában, kulcskérdés, hogy a kamatszint Magyarországon alacsonyabb legyen.
Orbán Viktor azt mondta, jelenleg 8-10%-os kamatra tudnak hitelt felvenni a vállalkozások, csak úgy alig találni olyan gazdasági tevékenységet, ami a törvények betartása mellett ilyen kamatszintnél nyereségesen működik. Ha viszont tovább csökken az alapkamat, könnyebben beindulhat a hitelezés. A kormány abban is segítene, hogy a vállalkozások megszabadulhassanak a devizahiteleiktől.
Ebben a fél évben kell találnunk a gazdasági élet más szereplőivel közösen olyan pénzügyi programokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a kis- és középvállalkozások számukra elfogadható, talán vonzó föltételek mellett át tudják váltani a korábbi devizahiteleiket forinthitelekre.
Orbán Viktor közölte, a magyar gazdaság finanszírozásában a takarékszövetkezeteknek és a postának is szerepe lesz. De még dolgoznak rajta, hogy pontosan milyen formában. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, azért fog dolgozni, hogy tartós gazdasági növekedés legyen az országban.
Ennek az évnek a kulcskérdése, és ezt kaptam feladatul a miniszterelnöktől, hogy a gazdasági növekedés beindítása, a gazdasági növekedés ösztönzése történjen meg.
Orbán Viktor azt mondta, idén a vártnál is magasabb gazdasági növekedésre számít, és ha így lesz, akkor a plusz bevételekből egy új munkahelyvédelmi akciótervet is indítanak, és csökkentetik a munkát terhelő adókat, így a személyi jövedelemadót. Viszont ismét felvetette, hogy szükség lenne egy a luxus termékeket terhelő 35%-os áfakulcsra.
Újabb stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány ezúttal a Tiszaújvárosi Központú Jabil Circuit Magyarország Kft.-vel. Az 1966-ban alapított amerikai cég a világ legnagyobb elektronikai vállalatainak beszállítója. Vezető szerepet tölt be az elektronikai készülékek gyártása, tervezése és szervizelése területén. Hazánkban három üzemben, Tiszaújvárosban, Szombathelyen és Pécsett összesen 7500 embernek ad munkát. Az együttműködési megállapodást Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár és Somogyi Rihárd ügyvezető igazgató írta alá. Az eseményen részt vett az amerikai nagykövet is. 50 konzult és 50 népművelőt küld a magyar kormány a nyugati diaszpora területeire, az állampolgársági ügyek segítésére és a magyar identitás erősítésére, mondta Semjén Zsolt, amikor a főváros 9. kerületében köszöntötték az ezredikként állampolgársági esküdtet Sepsi-Szentgyörgyi férfit és annak családját. A miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, a kedden esküdtevők nemzettársakból honfitársak lettek az állampolgárság közjogi köteléke által. Kiemelte, az a legtermészetesebb küldetése a magyar államnak és kormánynak, hogy a szétszóratásban lévő magyar nemzetet közjogilag is egyesítse. Viktor Ponta nem ismeri a marosvásárhelyi autonómia tüntetésen elfogadott petíciót, ezt válaszolta egy újságírói kérdésre a román kormányfő. A vasárnapi marosvásárhelyi autonómia tüntetésen elfogadott petíciót a résztvevők a román kormány helyi képviselőjének adták át. Maros megye prefektusa azt állította, hogy még hétfőn továbbította azt a kormányhoz. Ponta kijelentette, tiszteletben tart minden kisebbségi jogot, és meggyőződése, hogy az ország régiós átalakítása szem előtt tartja minden román állampolgár legitim érdekeit, függetlenül attól, hogy magyar, román vagy más nemzetiségű. A több napja tartó esőzések és a hóolvadás miatt 430 hektár termőföld, 15 lakóház és több műút is víz alá került Bihar megyében. Főként a Fekete és a Fehérkörös, illetve az ezek mellékfolyói okozzák a legtöbb gondot. Vízügyi szakemberek szerint pár nap alatt levonulhat az ára nyugat-romániai folyókon. Az áradás ember életeket nem veszélyeztet.
Ez a férfi azt meséli, hogy egyetlen éjszaka alatt szökött föl az ár a kertek alá Kapocsány településen. Három napja víz áll a földeken, nálam 30 hektár van elöntve. Idén zabot akartam vetni, de legalább egy hónapig lehetetlen lesz megmunkálni a földet, vélekedik a gazda. Az árterület közelében jó néhány házfalát elérte már a víz. Több hektár termőföld és a falu legelője is víz alatt van. Bratesten a falu ortodox templomát közelítette meg az áradat. A Hollót, Topa és Rosia patakok vízgyűjtő területén a napok óta szakadó eső és a hegyekben elkezdődött olvadás duzzasztotta hatalmasra a vizet. Nem épül ki teljesen a gátrendszer, emiatt önti el a víz évek óta községünk falvait. Állandó ügyeletet tartunk, sürgős helyzetben pedig értesítjük a katasztrófa védelmet, mondja Szombatság község polgármestere. Vízügyi szakemberek szerint a bihari hegyvidéken 10-12 óra alatt négyzetméterenként 70-80 liter csapadék esett, ez okozta a hirtelen áradást.
Csütörtökre várunk újabb kb. 25-30 liter per négyzetméteres esőt, ami pénteken át fog menni havazásba, és ez most segít nekünk, mert a hegyvidéken ez hóformájában fog lehullani, és akkor nem jön le.
Romániában vasárnap óta narancssárga riasztás és elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Fekete-Körös vízgyűjtő területén.
Gyertyagyújtással emlékeztek Bódi László cipőre szülőfalujában, Kisgelyőcön. A kárpátaljai kisközösség lakói a református templom mellett imával adóztak a zenész emlékének. Cipő halálhíréről a kárpátaljai rokonok és ismerősök is megrendüléssel értesültek.
Ebben a házban élt gyermekkorában Bódi László édesanyjával és nagyszüleivel. Később Magyarországra költöztek, de Cipő többször is Kisgelyőcön töltötte a nyarat. A szomszédokkal jó kapcsolatban volt.
Mentünk a bódba, mentünk a mezőre, mentünk, játszottunk, fociztunk vele.
A Laci édesanyja és az én édesapám édestestvérek voltak.
Bódi László kisgelyőci rokonai megrendüléssel értesültek a zenész haláláról.
Jó ember volt. Vicces volt, mint dégvidám. Volt a büszkeségünk.
Bódi László már középiskolás korában zenekart alapított. Az együttes a Cipőfűző nevet kapta, ő pedig a Cipőbece nevet. Pályafutását, zenei karrierjét a szülőfalujában mindenki figyelemmel kísérte.
Annak ellenére, hogy ő nagyon régen elszármazott Kisgelyőcről, ő nem szégyelte felvállalni, hogy Kárpátaljáról való és egy kis község.
Járt itt Kisgelyőcön is, találkoztunk vele, és egy olyan baráti viszonyt tartotta a falujába, az korosztályával és az emberekkel, hogy nagyon fog hiányozni mindenki számára, én úgy gondolom.
A kisgelyőciek tegnap este gyertyagyújtással emlékeztek Bódi Lászlóra.
Megmaradhat a magyar címer a Csíkszeredai Márton Áron gimnázium és a Gyertyó-Szent Miklósi Salamon Ernő gimnázium homlokzatán. Így döntött Hargita megye prefektusa, miután kivizsgált egy állampolgári feljelentést. Egy román férfi azt kifogásolta, hogy a felújítás során a két intézmény homlokzatára visszakerült a magyar címer. A prefektus a műemlékvédelmi szakhatóságot kérte fel, hogy vizsgálják ki az ügyet, és mint kiderült, a kivitelezők megfelelően jártak el. Az iskola ugyanis műemléképület, így a javítási munkálatok során az eredeti állapotát kellett visszaállítani a magyar címerekkel. Ne szavazhassanak ittas képviselők a pozsonyi parlamentben, ezt szeretné elérni a házszabály módosításával az egyik ellenzéki honatja. Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt képviselője szerint méltatlan, ha egy parlamenti képviselő tudatmódosítószer hatása alatt dönt 5,5 millió szlovákiai ember sorsáról.
Legutóbb decemberben okozott derültséget az egyik ittas szmeres honatja a pozsonyi parlamentben. Előtte éveken keresztül a magyar ellenes kijelentéseiről elhíresült Ján Szlota borzolta ittasan a kedélyeket. Branislav Skripek éppen az ilyen esetek miatt kezdeményezi a házszabály szigorítását. Azt szeretné, hogy részegen ne dönthessenek a képviselők. A módosítás arról szól, hogy egy frakció, tehát minimum 8 képviselő kérhesse az ülésvezetőtől, hogy az kizárja az ittas képviselőt a teremből. Őt alkoholszondás vagy vérvizsgálatra is lehetne kötelezni, hogy biztos legyen a feltételezés, magyarázza a képviselő. A Most Híd parlamenti frakciójában ilyen alkoholszondát is tartanak. A pártelnök szerint ezzel bármikor ellenőrizhető, hogy képviselőik az ülés alatt fogyasztottak-e alkoholt, de ez még sosem fordult elő. Ezért a módosítást sem támogatják.
Munkahelyen ittasan senkinek sem szabad dolgoznia, hanem azért, mert az olanos képviselőkről tudni való talán az, hogy olyan javaslatot, ami a gazdasági, szociális, vagy akár egészségügyi helyzeten javított volna, soha nem terjesztettek be, mindig populista dologgal felhívja saját magukra a figyelmet.
A házszabály módosítását elutasítja a kormánypárti Smer is. Teljes hülyeségnek tartom az elképzelést, a képviselő urat is minősíti. Ha nem jut eszébe semmi értelmes, kitalál ilyen vadarságokat, mondja a kormánypárti vonatja. A módosítás vitája márciusban lesz a pozsonyi parlamentben.
Eldobták a csíksomjói kegyhelyhez tartozó kávária 7 kőkeresztjének bronz domborművét. A tolvajok a kereszteket is megrongálták. A ferences szerzetesek feljelentést tettek, a rendőrség megkezdte a nyomozást.
Hihetetlennek tűnt, hogy gondoltam, hogy valami félreértés van.
Urbán Erik ferences szerzetest vasárnap délután értesítették, hogy hiányoznak a Kissomjóhegyén lévő Jézus hágó kálváriájának domborművei. A tettesek 7 stáció erdőszéli kőkeresztjét rongálták meg, levésték róluk és ellopták az alkotásokat.
Megdöbbentünk, hogy ilyen történhet. Nekem az jutott hirtelen eszembe, hogy ma már semmi sem szent ezek szerint. Eltűnnek dolgok, de hogy éppen a kegyhely közeléből, műemlék környezetből, műemlék tárgyak, amelyeknek nem is csak az anyagi értéke, hanem sokkal nagyobb az eszmei értéke.
Egy-egy ilyen alkotás elkészítése legalább 2000 euróba kerül. A nagyon meredek Jézushágó 19. századi fogadalmi keresztjei és a Kálvária stációi a pünkösdi búcsúhoz tartozó zarándoklat helyszínei. A stációs kereszteket az 1930-as, majd az 1970-es évek elején újították fel. A bronz plaketteket 1973-ban szerelték fel.
Tulajdonképpen az útszéli keresztek is, és ebben az esetben a keresztúti stáció keresztjei, mivel kőkeresztek, ezek ilyen műemléki védettséget élveznének.
A csíksomjói kálvárián nem ez az első rongálás. Tavaly ősszel a kőkeresztek melletti vaskorlátokat lopták el. Azokat műanyaggal helyettesítették, a kifeszített kőoszlopokat bebetonozták. A rendőrség ezúttal is azt gyanítja, hogy fémtolvajok állhatnak a bűncselekmény mögött.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
szomszéd, a minőség nálunk kedvező árral párosul. A Coop fóliás sonka kilója most csak 1499 forint. A jó szomszéd.
Kínzó térdfájdalom. A glukozamin farmanort enyhíti az enyhe és mérsékelt fokú térdizületi artrózis tüneteit és meggátolhatja az ízületi borzkopását. Vény nélkül kapható gyógyszer a patikákban. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.